Tisztelt hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió Tojás Éj című műsorának mostani adásában. A rádió a júniusi hónapot az út, az úton levés és ezzel kapcsolatban a légy azzá, aminek születtél tematikájának szenteli. Ezért három igen jelentős versről beszélnénk, a műsoridő rövidsége miatt természetesen inkább csak egy-egy, ám bár fontos gondolatot felvillantva a megjelölt tematika kapcsán. E versek, amelyekről röviden szó esik, József Attila Elégia, Pilinszky János Apokrif és Vörös Sándor Országút című költeményei lesznek. A verseket a PPKE doktorandusza Túri Judit olvassa föl. Én Ajkai Alinka vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, beszélgető társam pedig kollégám, ugyanezen az egyetemen Horváth Kornélia egyetemi tanár, a Modern Lira elméleti kutatócsoport vezetője.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Miért éppen e három versre esett a választásod?
Elgondolkodtatott a rádió májusi hónapra megfogalmazott hívószava, amennyiben az út témáját első hallásra talán kissé paradox módon a légy azzá, aminek születtél felhívásával kapcsolta egybe. Hiszen az útonlevés nagyon gyakran a változás, a fejlődés gondolatával kötjük össze. És nem annyira a légy azzá, ami vagy felszólítással, amely mintha az én evidens önmagával való azonosságát, és nem az addig tartó utat hangsúlyozná. De éppen ebben a látszólagos paradoxonban áll a felhívás lényege. Ahhoz, hogy önmagunkká legyünk, önmagunkká váljunk, egy belső utat, utazást kell bejárnunk. Ez az út azért belső, mert kívülről nem, vagy nem feltétlenül gyakorolható és látható. Ez pedig feltehetően az önismeret és az önmegértés, önfelismerés útja kell legyen. Azért választottam e három tematikus és a költői megalkotottság szempontjából is meglehetősen különbözőnek tűnő verset e beszélgetés témájául, mert mind a háromban ezt a belső utoljárást véltem felfedezni. Mind három versszöveg a helyhez kötöttség, vagyis határozottan a statikusság állapotát reprezentálja, persze különböző nyelvi poétikai módszerekkel. Ugyanakkor az értőolvasó számára világos, hogy, mint jeleztem, mindegyik költemény esetében egyfajta belső utazásról van szó, ami a felszínen nem, vagy csak kevéssé tapintható ki.
Hallgassuk meg először József Attila Elégia című versét Túri Judit előadásában.
József Attila Elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem, alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet, a valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán, a nyomor egykedvű csendje, fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett, apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innen, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz. Itt, hol a falánk erkölcsi rendet, a sántapalánk rikácsolva őrzi, óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül, mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá. S olykor átcikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék, meg a rongy, rakottabb tájakról ide vont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört, áldott anyaföld. Egy vaslábosban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedést taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz. Ó lélek, ez a hazám.
Az Elégia József Attila 1932. novembere és 34. decembere között született versei közé tartozik, Stoll Béla kritikai kiadása szerint. Azt mondhatjuk, e műben a megjelenítés értelmében nincs reprezentálva semmiféle útonlét vagy utazás. Ellenkezőleg, a versszöveg egyetlen térbeli ponthoz kötődik, és azt nem hagyja el. A lírai beszélő lelke a költemény kezdő sorainak szavaival a szomorú táj felett leng és nem suhan. Vagyis a versben mondottak térbeli meghatározottsága egyértelműen statikus, állandó. Jól mutatja ezt több metafora. A szikárló tűzfalak, melyek a szemlélődő lélekként megjelölt lírai ént mintegy egy helyhez kötik az első versszakban, majd a harmadik szakaszban a csupa rom gyárudva állta a körülvett helyhez. A helyhez rögzítettség és a hely jellegzetessége az egész versen át megmarad, sőt, tovább részleteződik a negyedik versszak sánta palánk, kínlódó gyep, sárba száradt üvegcserepek, gyűszűnyi homok, az emberi hulladék, a kék-zöld vagy fekete légy és a rongy megnevezései, illetve metaforái nyomán.
Mi is ez a hely? Hol van a lírai én, és vele együtt mi, olvasók?
A vers első versszakának szavával ez a hely a szomorú táj, s e felett leng a lírai beszélő lelke. Onnan a magasból veszi szemügyre a tájat. S az egész vers folyamán itt, ebben a pozícióban marad, s innen jut el az utolsó versszak következtetéséig, amely, ismét a költemény szavával szólva, az öntudat kopár örömét fogalmazza meg. S egyben az e tájhoz kötődés kötöttség természetét, amelyet gazdag szenvedésként nevez meg. És itt következik el a rátalálás, az önmegtalálás öröme, itt érkezik el a versbeli beszélő annak a belső útnak, mert kívülről nézve a beszélő lelken nem mozog, ismétlem, leng, nem suhan. Nos, itt érkezik el annak a belső útnak a végére, ahol önmagára talál. De ez az önmegtalálás ugyanazon a helyen történik, ahonnan elindult a vers. A szomorú tájon, a gyárudvaron. Amint azt a versszöveg zárlata mondja, idézem, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz. Ó lélek, ez a hazám.
S miként kapcsolható e vershez Pilinszky talán legismertebb, leghíresebb költeménye az Apokrif?
Csak az Apokrifről magáról nyilvánvalóan számos adást lehetne tartani. Most azonban kizárólag a helyhez kötöttség és az útólevés problematikája mentén szeretnék nagyon röviden szólni a versről. Számomra megfontolandónak tűnik az, amit Pilinszky írt eme költeményéről a Naplók töredékek című kötetben kiadott jegyzeteiben. Egyfelől az 1962 vége 63 eleje közötti feljegyzéseiben az Apokrifet a dinamikus versei között tartja számon, a Senki földjén, e versről már volt egy korábbi adásunk, és a Miféle föld alatti harc című költeményeivel egyetemben. Másfelől később azt jegyzi fel, hogy az Apokrifet úgy írta, mint egy olyan diszkoszvető, aki körbe-körbe forog, és nem tudja elengedni a diszkoszt. Írás közben úgy érezte, nem engedheti el, mert különben nem tudja befejezni a verset. Vagyis a körbenjárás, az egy helyben maradás, ugyanakkor az utazás paradox módon összekapcsolódnak e Pilinszky versben is.
Akkor itt a dinamikusság különös módon egyfajta mozdulatlansággal kapcsolódik össze?
Igen, s hozzá kell tennünk, a mozdulatlanság, a mozdulatlan figyelem Pilinszky számára mind a hitre, mind pedig a költészetre, illetve a művészi alkotásra nézve meghatározó fogalom. Itt lép be az a művész miben létére vonatkozó elgondolás, amelyet elsődlegesen T.S. Eliot angolszász költőhöz és irodalomtudóshoz köthetünk. Hogy tudniillik, a költő valójában médium, aki a valóságról tapasztaltakat variálja és kombinálja számunkra. Ez azt is jelenti, hogy a költő alázatos, hiszen csak közvetítő. Hozzátehetnénk, közvetítő önmaga és a külvilág, de még inkább e világ és a túlvilág között. Ezért a vers, az alkotás a lírai beszélő költői útjaként érthető. Belső és erőfeszítésekkel terhes utazásról van szó, ami azonban kívülről szinte teljesen mozdulatlannak látszik. A mozdulatlanság Pilinszky felfogásában azt jelenti, ismét a Naplóit idézem, a cselekvő hit számára az örök lét nem a lét magyarázata, hanem maga a létezés. Idézet vége. Ha elfogadjuk ezt a gondolatot, a létezésnek egyszer az itt és mostjáról, és egyszer mint örök érvényűségéről van szó. E megnyilatkozás mentén olvasva az Apokrifet, szinte beláthatjuk, hogy a szöveg tétje a létezés, mint olyan, s a költemény végső soron a dolgok statikus, de egyben boldogító és megváltó állandóságáról is szól nekünk.
Hallgassuk most meg az Apokrif című verset Turi Judit előadásában.
Pilinszky János, Apokrif. mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaullak csöndje. A levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla, néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött kézfejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon? Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat? A mélyvilági kínt. Ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a késsejű keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövő sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást. E lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fáit. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Írtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is, szegények, már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sírdeszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet a közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlanul égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
S van még egy versünk, Vörös Sándor Országút című költeménye. Ez hogyan illeszkedik az általad felállított sorozatba, amely az úton levés és a légy azzá, akinek születtél témáját járja körül?
Javasolnám, hogy először hallgassuk meg ezt a verset is, ismét Judit előadásában.
Vörös Sándor, Országút. Egy elvonszolt és a holdba zárt család tisztult haragja háztető gerincen, acélhuzalt és tükröt párosít tócsák előtt. Porverte őszi lomb közt. A halni térű íjgyors vonat, ki még leány volt, érzi messziről a száraz sejmet, deszkapikkelyek szakértő pókjait, s a rangja fosztott nyugodt fenséget ennyi hontalannak majdnem virágkelyhében. Mert sehol nincs a dolgok belsejének iktatója. Vonalzóval, papírral, gondosan, hogy megfésülné, körmös számjegyekkel s ügyé emelné. Vagy kibírna egy jövendő hajnal pártfogója lenni? Mástól meleg kilincs és kocsmapat közt mágnestővel. Bár az égi térkép kutyák pontos csipkéje oszlopon, csak ők olvassák, ókulás tudósok, megfejtve rétegenként s össze nem tévesztve más-más korszakot s irányt. Mély és homályos, mégis érthető az országúti éj morgása is, ahol vasból, villámból és olajból az ősidőkben elhult szörnyű falkák vonítanak, prüszkölnek, játszanak, ahogy városban kőfalak közé ékelt kis megmaradt kertből tücsök szól.
Ezek után megismétlem a kérdésemet, miért választottad harmadik darabként Vörösek költeményét?
Talán a hallgatók is egyetértenek velem, hogy ez a vers igencsak enigmatikus, rejtélyes. Első hallásra vagy olvasásra az ember nem is tudja megmondani, hogy miről is szól a költemény. Nyilvánvaló, hogy egy vers esetében a miről szól kérdése kevéssé működő, és nem is feltétlenül szakmai kérdés, de Vörös országút című alkotása esetében az az olvasói benyomás, hogy nem értjük, mit akar mondani nekünk a szöveg, nos, ez az olvasói tapasztalat itt elementárisan és valószínűleg igencsak zavaróan jelentkezik.
De hát a verszím, országút, mégis nyújt valamiféle támpontot az olvasónak, nem?
Igen, természetesen. A cím, országút, mindenképpen az úton levés tapasztalatát vagy ismeretét közvetítené számunkra. Másfelől maga a versszöveg az országút teljesen statikus képét nyújtja. Nem egy szereplőnek az országúton történő utazását vagy gyaloglását mutatja be. Hozzátehetjük, a versnek nincs is hőse, de még lírai beszélője, lírai énjese. A meg nem jelenített megszólaló, végig eltávolított, tárgyilagos, egyes szám harmadik személyben beszél. Vagyis nincs hősünk, nincs versbeszélünk, de utazás sincsen, amely rendszerint A pontból B pontba halad. Az országút jelentésével ellentétben, hogy tudni kvisz vezet, eljuttat valahová, mintegy az egy helyben levés tapasztalatát sugallja. S ezt a szöveg poétikai megalkotottsága igen jól mutatja. Sem az út, sem az utazás, sem a valahonnan valahová eljutás nem manifesztálódik a versszövegben, ellenkezőleg. A vers metaforák sorozatából áll, mely metaforák mind az országút jelölői, parafrázisai. Csak néhányat emelnék most ki közülük, elvonszolt és holtba zárt család, a halni térő éjjel gyors vonat, ki még leány volt, az égi térkép, kutyák pontos csipkéje oszlopom, ősidőben elhult szörnyű falkák, városban kőfalak közé ékelt kis megmaradt kert. Ezek mind statikus metaforák, látszólag semmi közük az út vagy az útonlét kérdéséhez.
Akkor miként érthetjük az országút lehetséges jelentéseit Vörös Sándor e versében?
Alig, hanem itt is egy rejtett belső útról beszélhetünk. A vers egyharmadánál egy metafizikai vagy teológiai vonatkozásban nagyon is érthető kijelentés hangzik el, mert sehol sincs a dolgok belsejének iktatója. Ez egy felsőbb, az életünket megszervező instanciára, nevezetesen Isten honlétére, meglétére irányuló kérdésként érthetjük. S a rögtön ezután következő versmondat az egyén önmagára ismerése vonatkozásában erős kételynek ad hangot. Vagy kibírna egy jövendő hajnal pártfogója lenni, mástól meleg kilincs és kocsmapat közt, mondja a verssor. Azonban a vers harmadik részében a világ és az ember önmagához eljutásának lehetősége látszik megszólalni, az országút mély és homályos morgása mégis érthető lesz a szöveg szerint, s benne az ősi múlt jelenik meg, az ősidőben elhunyt falkák vonítanak az országút zajában. S a vers zárósorában megjelenő, kőfalak közé ékelt kis megmaradt kertben, mely óhatatlanul a megmaradt édenkert képzetét hívja elő a befogadóban, tücsök szól. Tücsök, ami az európai kultúrában mindig is a művészet és a költészet szimbóluma volt. Vagyis a vers zárlata mégis az önmagunkhoz és egyben az örökké valósághoz való eljutás sugallja, ezúttal a művészet és a költészet ereje által.
Nagyon köszönöm Horváth Kornéliának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárának ezt a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét is, én Ajkai Alinka voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió.
Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről.